Én hiszem, hogy kész a szívetek arra, és a szívetek egy jó talaj arra, hogy befogadja az üzenetet, befogadja Isten igéjét, hiszen ez a mi mennyei kenyerünk, ahogy Jézus is mondta, a gonosznak, amikor megkísértette, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével, tehát minden igével, ami Isten szájából származik. Tehát ez a mi szellemi táplálékunk, a szellemi eledelünk. Hát most már elég régóta az utolsó idők témájáról foglalkozom, hitem és reményem szerint a jövő vasárnap abba hagyjuk, be nem fejezzük, csak abba hagyjuk, mert bár elég sok mindenről beszéltünk, közben azért elkalandoztam erre, arra, amarra, egy kis kitekintés volt más területekre is, de én azt hiszem, hogy elég részletesen végigmentünk. Amennyit azért illik tudni az utolsó időkről, azt mindenképpen szeretném veletek megosztani. És azt is szeretném elmondani, hogy nem a véleményemet szeretném prédikálni, tehát nekem nincs jogom Jézus nevében a saját véleményet prédikálni, hanem a legjobb hitem, tudásom és ismeretem szerint a Biblia igazságait, az ige igazságát, Isten igazságát osztom meg veletek, és nem állítom azt, hogy az én zsebemben van a bölcsek köve, és én mindent tudok erről, de azt hiszem, hogy ezt egyetlen egy ember sem állíthassa saját magáról. Jó. A múlt alkalommal ott hagytuk abba, a 17. fejezetnél fejeztük be. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a Babilon, a nagy Babilon bukása. Tehát a múlt alkalommal átnéztük, a 13. részben olvastuk, hogy előjött két fenevad, az egyik fenevad volt maga az Antikrisztus, a másik pedig a hamis próféta. És látjuk azt, hogy a hamis próféta volt a fő szóvivője az Antikrisztusnak, elhitette a népeket, és ahogy a Tesszalonikai levélben is olvassuk, hogy szakadásra bírja Isten népét, hogy elszakadjanak a hittől. Tehát amikor a Tesszalonikai levél ott szakadásról beszél, nem egy gyülekezet szakadásról beszél, hiszen a Krisztus teste, a gyülekezet az már a mennyben van, hanem arról beszél, hogy a krisztusi hittől szakadnak el az emberek, hiszen a hamis proféta egy hamis vallást fog bevezetni. Ez valószínű, hogy először valami ökumenikus vallás lesz. Hogyha egy kicsit nyitott szemmel jártok a világba, akkor már vannak ilyen hangok, hogy vannak ilyen ökumenikus próbálkozások. Ha ez keresztényeken belül van, az rendjén van, hiszen megvan a közös alapunk, a közös alapja minden kereszténynek, az már az 5. században lerakatott, és ugye Krisztus után, sőt még előtte, hogy Jézus Isten fia, ugye meghalt és feltámadt, és ez a közös hitünk, ő a közös hitünk alapja, aki nem csak a hit Jézusa, hanem valóságos személy, aki testben megszületett, de ez majd a karácsonyi üzenet lesz. Végül is nem lehet ökumenébe kerülni mondjuk a hinduizmussal, a buddhizmussal, vagy éppen más szélsőséges, akár iszlám vallásokkal, hiszen ez nem stimmelnek azok az alapok, azok a fix alapok, hiszen ezek az ideológiák vagy vallások nem a kősziklára, nem a Krisztusra épültek, és nem Isten igéjére épültek. De valószínű, hogy az Antikrisztusnak a hamis profétája, aki marketingezi őt, valószínű el fogja hitetni az egész világot, hiszen a hamis vallások már akár Nimrodtól kezdve, még a Mózes első könyvének a 11. fejezetéig olvashatjuk, hogy már akkor jelen voltak a hamis elképzelések, a hamis vallások, és hát az ördög az nem más, mint egy nagy hamisító, ahogy Jézus megmondta, ő a hazugságnak az atya, aki elhiteti az embereket. A sátán legnagyobb fegyvere az a hitetés. Becsapja az embereket, megtéveszti az embereket, hazudik az embereknek, és ha valakinek rossz a hite, akkor rossz eredményre fog jutni. Tehát pontosan az ördögnek nem a te egészséget kell annyira, nem a vagyonot kell annyira, mind inkább a hited, hogy nagyon higgyél a hazugságba, nagyon higgyél a hamisságba. És ugye Jézus pontosan ezért jött, hogy az emberek megismerjék az igazságot, és az igazság megismerése teszi az embereket szabaddá. Az igazság önmagában nem tesz szabaddá, hogy ha azt nem ismered meg, akkor az neked az égvilágon semmit nem számít, és ezért beszél Jézus több helyen, ugye magvető történetében, Máté 13-ban, Márk 4-ben is olvassuk a magvetőnek a történetét, hogy Isten országa az magról növekszik, és azt is olvassuk a Máté 13-ba, hogy van egy másik magvető, aki hamis magokat vet el, és a magnak, mi a természete, magban benne van az élet. Sajnos a rossz magban is benne van az élet, és a rossz mag is gyümölcsöket fog hozni, és sajnos nem jó gyümölcsöket hoz. Tehát látjuk azt, hogy utána a 17. részben láttuk azt, hogy a hamis próféta lovagol a fenevad hátán. Hát ez egy nagyon érdekes kép, hogy első hallásra az ember nem is érti, hogy miről van itt szó. Tehát gyakorlatilag összeolvadt a politika, és összeolvadt a vallás, és a hamis próféta ráült a politikának a hátára. De látjuk azt, hogy a politikai vezető, az Antikrisztus, aki nyilván arra törekszik, hogy ő legyen az imádat központja, ő nem tűrte meg a hátán a hamis prófétát, illetve hát elpusztította a hamis vallást, ezt olvastuk a 17. részben. Ugye itt Babilonról beszélünk. Amikor Babilonról beszélünk, az egy jelkép. Jelzi egyrészt a hamis vallást, másrészt pedig a világi Babilont is jelzi. Tehát itt két dologról van szó. Nagyon sokszor hallom, hogy keresztények ezt összemossák, és igazából nem választják ketté, a Biblia pedig egyértelműen ketté választja. Tehát látjuk azt, hogy az Antikrisztus ugye azt írta itt a 17-16-os versben, hogy a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát. Tehát meggyűlölik a hamis vallást, meggyűlölik a hamis prófétát, kifosztják, mezítelenné teszik, eszik annak húsát, és megigetik itt tűzzel. Tehát végül is elpusztítja az Antikrisztus a hamis vallást is, amíg tudta, addig használta, addig kihasználta, hogy elhitesse a népeket, hogy az Antikrisztus pecsétjét rárakják az emberekre. Ezt a nagy nyomorúság ideje alatt van Antikrisztus pecsétje. Ezt már majdnem minden üzenetemben elmondom, de azért, hogyha bárki bármelyik videót hallja, ezzel tisztában legyen, hogy az Antikrisztus bélyegét most nem tudott fölvenni. Mert két dolog miatt, hogy még nincs itt a bélyege, másrészt még nem lett nyilvánvalóvá az Antikrisztus. Harmadrészt meg, amikor ezeket a bélyegeket osztja az Antikrisztus, akkor te már nem leszel itt, tehát nem tudod fölvenni az ige szerint. Tehát amikor olyanokat hallasz, hogy mi az Antikrisztus bélyege, hogy kivette föl az Antikrisztus bélyegét, akkor beszélgessetek másról, jó? Tehát vagy nézzétek meg az igét, hogy mit mond erről Isten igéje, az lenne a leghasznosabb. Persze vannak emberek, akik meg vannak győződve, van saját elképzelésük, és arról az álláspontról nem hajlandók elmozdulni, teljesen mindegy, hogy mit. Tehát a mi dolgunk egyébként is nem az, hogy győzködjük az embereket, vagy meggyőzzük az embereket a mi igazunkról, mert nem tudod meggyőzni. Jézus nem küldött el bennünket, hogy győzzétek meg az embereket erről, arról, amarról. Jézus egy dologra küldött el, hirdessük az igazságot. És Isten szelleme majd bizonyságot tesz az igazságról, tehát mi megtesszük a mi részünket, és Isten szelleme majd élővé és nyilvánvalóvá teszi az illető szívében az igazságot. El kell mondanunk az igazságot akkor is, hogyha ellenállásba ütközünk, márpedig ez várható, hogy ellenállásba ütközünk. Épp az elmúlt napokban olvastam ilyen statisztikát, nem tudom, hogy igaz-e ez ránk is, de az, hogy egy ember valamit megjegyezzen, vagy esetleg rámozduljon, vagy elfogadjon igaznak, 7-szer, 8-szor, vagy 10-szer kell hallani az információt. Tehát folyamatosan kell prédikálnunk, és most lehet, hogy találkozol valakivel, lehet, hogy te vagy az első, és akkor még lehet, hogy nagy ellenállásba ütközik. De el fog jönni az ő arató munkása is, mert Isten elkészítette mindenki számára. Lényeg az, hogy hirdessük az embereknek az igazságot, és a nem kell, hogy győzködjük az embereket, úgysem tudjuk meggyőzni őket, és akik makacsok, akik ellenállók, akik lázadók, és a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan ezért hívők, nagyon sokan keresztények, ezért abba hagyják az ige hirdetést. És talán mi szolgálók, akik esetleg itt prédikálunk hétről hétre, nem készítettünk föl benneteket arra, hogyha prédikáljátok az evangéliumot, akkor ellenállásba fogtok ütközni. És ez nem egy olyan dolog, ami ellened irányul, hanem ez az ige ellen irányul. Az ige ellen irányul. És nekünk ilyen ellenséges területen kell dolgozni, mert a mi ellenségünk az az ördög, tehát nem téged utasítanak el, amikor az evangéliumot elutasítják, hanem azt, aki küldött, és azt mondta, hogy aki engem hallgat, az titeket hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött, mondja Jézus. Jó, na nézzünk azért közben, olvassuk az igét, mert megint megyek más irányba. 18-as vers első része. Ezek után láték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé. Mert minden tisztátalan szellemnek tömlöcévé, minden tisztátalan és gyűlösséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Jó, tehát akkor ennyit. Itt mit látunk? Jön egy angyal valószínű Isten jelenlétéből jön, mert Isten dicsősége sugárzik erről az angyalról, és egy hírt ad közzé, hogy leomlott a nagy Babilon, lett az ördögök lakhelyévé. Mi ez a nagy Babilon? Mondom, amit az előbb is említettem, ez egy szimbólum, ez lehet egy város. Ez lehet egy antikrisztus hatalmának a székhelye, lehet ez egy olyan város, ahonnan az antikrisztus irányítja az egész földet, és leomlott ez a város. Tehát leomlott a központja, és leomlott a sátánnak az egész rendszer. Tehát a Babilon az valószínűség szerint a világkormánynak a székhelye. Ugye a propaganda minisztere az már elbukott a hamis proféta korábban is, mint az előbb olvastam, és a gőgös, istentelen rendszer az pedig összeomlik. És mit mond itt a négyes vers? És hallék más szódatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesei az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Tehát fussatok ki. Na most itt nem a hamis vallásról van csupán szó, ugye itt már a hamis vallást azt az antikrisztus megszüntette. Itt már a világról szól az írás, a világi Babilonról, hiszen a vallási rendszer az már összeomlott. És azt mondja, hogy fussatok ki belőle, tehát az, hogy ne vállaljatok közösséget. Ugye itt élünk ebben a világban, és nem tudunk ebből a világból kifutni. E világban élünk, de nem e világban vitézkedünk. Jézus is elküldött bennünket, hogy világítsunk, hogy a világosságunkat ne rejtsük a véka alá, hanem azért, hogy az tényleg a gyertyatartóba kerüljön, hogy fénylék a világosság mindazoknak, akik a házban vannak. És elküldött bennünket, hogy mi világítsunk a világban. És ne azért, hogy részt vállaljunk a világnak a gonoszságában, a világnak a rendszerében. Ugye az eklézsia, a gyülekezet, az egyház, az más szóval kihívottak, kivettek. Mi itt élünk ugyanebben a világban, de mi mennyei állampolgárként érünk ebben a világban. És mindannyiunknak az egyetemes elhívása azt, hogy hirdessük Jézus Krisztust, hogy hirdessük az igazságot, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk lévő reménységről, ahogy ezt Péter apostol is mondja. Ez nem csak a prédikátoroknak, a papoknak, vagy valamilyen klérusnak a feladata. Egyébként sem adott Isten klérust, hogy ugye elválassza úgymond a szolgálattevőket a hívőktől, mert végülis mindenkinek szolgálattevőnek kell lenni. Annak idején Izraelt is azért hívta el Isten, hogy az ő papjai legyenek. De Izrael ezt visszautasította, és ezért a Lévi nemzetségét választotta az ő papjainak. És olvastuk már a Péter levélben is, és olvastuk a jelenések könyvének az elején, hogy királyokká és papokká tétettünk. Mindegyikünknek, tehát ahhoz, hogy te Istenhez tudjál menni, nincs szükséged egy harmadik közvetítőre, hanem Jézuson keresztül tudunk menni bármikor az Atyához. Közvetlen vonalad van Istenhez. A te imád, az ugyanúgy meghallgattatik. Ugyanúgy egyformán mindannyiunkban benne él a Krisztus, aki befogadta. Mindannyian az ő papjai és az ő királyai vagyunk egyformán. És neked ugyanúgy elhívásod az, hogy bizonyságot tegyél Jézus Krisztusról, mint mindenki másnak. Olvastam ilyen beszélgetéseket, hívők beszélgettek egymás között, és bizony nagy igazságokat osztottak meg ott egymás között. Tényleg látjuk azt, hogy hívők inkább osztják meg és kampányolnak ma is valamilyen világi rendszer mellett. A politikába befolynak nyilvánosan, mint keresztények. Tehát nyilván itt élünk ezen a földön, és vannak vezetőink, és van részünk a politikában is, mégpedig az, hogy imádkozunk a vezetőkért. Ez a részünk, és lehet, hogy éppen vannak keresztények, akiket Isten odahívott el, hogy ott szolgáljanak, és ott képviseljék Isten országát. De egy dolgot meg kell látni, hogy ez a rendszer, ez a világi rendszer, ez meg fog bukni. Ez a világi rendszer, amiben most élünk, soha nem hozott az embereknek teljességet, és soha nem fog hozni teljességet. Soha. Akkor most azt jelenti, hogy ne vegyünk részt ebbe, de igen, úgy is olyan mértékben, ahogy ezt a Biblia mondja. És addig és ne tovább. És látom, hogy emberek mégis szívesebben prédikálják a világi vezetőket, szívesebben kampányolnak világi vezetők mellett, vagy éppen ellenük, mind a kettőt, mint hogy azt az örök királyt reklámoznák, aki el fogja hozni azt a világi rendszert is, ami még soha ezen a világon nem volt, mégpedig a millenniumot, Isten országának a rendszerét, azt a földi királyságot, amiről majd mindjárt fogunk olvasni a jelenések könyvében. Tehát erről beszél. A mi kötelességünk az, hogy egyetlen király mellett kampányoljunk, Jézus Krisztus mellett. Ez nem jelenti azt, hogy ne menj el választani, és ne vegyél részt a napi eseményekben, mert ez is kötelességünk. De tényleg imádkozzál, és kérjél Istentől bölcsességet, hogy kire szavazzunk, kikre szavazzunk, hiszen nyilván függ a jólétünk, meg az emberek jóléte azoktól az emberektől is, hogyha korruptak vagy szélsőségesek kerülnek oda, hát akkor bizony van sívás-rívás fogak csikorgatása, volt már sok ilyen az elmúlt időszakban. Tökéletes király, tökéletes császár, tökéletes miniszterelnök nem létezik. Tehát ne várjad azt, mert egy igazságos kormányzás lesz, ahol békesség lesz, ahol tényleg minden rendben lesz, az Isten királysága lesz. És azt mondja, hogy fussatok ki belőle, mert az ő bűnei az égig hatoltak, és megemlékezett Isten az ő gonoszságaikról. Fizessenek úgy néki, amint ő fizetett néktek, kétszer kettőztessék meg néki az ő cseklekre szerint, mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsenek nekik. Nagyon sok gonosz vezető volt a világtörténelemben, és emberek és vezetők, ők is úgy gondolták, hogy majd ezt megúszhatják. Az ő királyságuk nem örök, időleges. A legnagyobb diktatúra, a legnagyobb diktátor, eddig mindegyik elbukott. És az összes diktatúra meg fog bukni ezen a világon, és az összes vezető, az ilyen korrupt vezető. A vezetők azért vannak, hogy a népet szolgálják, hogy elsősorban Isten szolgálják, tehát nyilván ez lenne a legelső dolog. A másik az, hogy a rábízott feladatot, a népet szolgálják. És bizony a vezetők nem ezt tették. Istent játszottak, Istennek képzelték magukat, főleg a korai császárok Istennek kiáltották ki magukat. Ha belegondolunk, amikor második Ramszesz alatt Isten kihozta az ő népét Egyiptomból, akkor mit mondott a Mózesnek a császár? Hát nem ismerem a te Istenedet. De Isten bemutatkozott neki, hogy ő az Úr. Tehát megismerte Istent. Nyilván Isten nem így szeretne bemutatkozni nekünk, mondta, hogy ismerem a mit tudom, milyen idegen isteneket, akárhány Istent ismerek, de a te Istenedet, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét, azt nem ismerem. Isten megmutatta neki, hogy igen, ő az Úr, ő az egyetlen Úr, és bizony, ha ő azt mondja, hogy engedd el a népemet, akkor jobb lesz, ha elengeded a népemet. Jó, és ugyanezt mondja a mai vezetőknek is, és mindenkinek, hogy igen, bánj tisztességesen az én népemmel, mert akire sokra bizatott, attól sokat kérnek számon. Tehát fog jönni a számonkérés órája. És bizony látszanak kibontakozni ma itt a világban, egy kicsit nyitott szemmel jársz, akkor láthatod, hogy kezdenek arrafele hajazni a dolgok, hogy a nemzetállamokat előbb-utóbb az Antikrisztus meg fogja szüntetni. Tehát abban a rendszerben, ahogy ez most van, ne legyenek illúziótok, ezek a nemzetállamok meg fognak szűnni, úgymond, és az Antikrisztusnak a világhatalma fog előjönni. És most, hogyha figyelitek az eseményeket, akkor pontosan ez a problémájuk a kis nemzetállamoknak, ugye küzdenek Brüsszellel, akik nem akarok politikáról beszélni, csak a mennyei politikáról, de a napi aktualitásokon keresztül, hogy lássátok az igét, mindenféle véleményemet igyekszem nem megosztani veletek, az igét, azt viszont igen, de látjátok, hogy a nemzetállamok mindenhol azért küzdenek, hogy az önállóságukért. Minden áron már ezek a nagyobb hatalmak, ezeket a kis népeket, a kis nemzeteket, ugyanúgy, mint a világ történelemben mindig, most is maguk alá akarják gyűrni, és az akaratukat rá akarják kényszeríteni ezekre a kis népekre. És látjuk, hogy ami most folyik a világban, azok a nagyon szélső liberális, Isten ellenes erők, akik a kereszténység ellen vannak, a krisztusi értékek ellen vannak, azok igen hallatják a hangjukat. És ezt látjuk többféle módon megnyilvánulni. Itt látjuk sok-sok mindenben, nem akarok én ebbe belefolyni, és nem akarok én erről véleményt nyilvánítani, csak csupán a tényeket szeretném közölni veletek, hogy ezek itt vannak. És bizony az emberi jogait, az embernek az alapvető jogait is, ezek nem nagyon gondolkodtak azon, hogy megszegjék, vagy ne szegjék meg. Pedig Isten világos utasítást adott, hogyha elolvassuk a Mózes harmadik könyvét, a Levitikus könyvében ott rengeteg törvény van, még a rabszolgákra is. Ott is mindig voltak szegények, voltak gazdagok, voltak vezetők, de Isten határozott utasítást adott arra a zsidóknak, hogy nem bánhatnak akárhogy a rabszolgákkal. A római és a pogány társadalmakban, a római birodalomban, meg előtte a görög birodalomban, meg még előtte a babiloni birodalomban, ha valaki rabszolga volt, mit mondtak, még iskolában is tanították nekünk, hogy a rabszolga az egy beszélő szerszám volt csak. Igaz? Tehát nem volt önrendelkezési joga. A saját teste fölött sem volt joga. Azt csináltak vele, amit akartak. Akarták, megcsonkították, akarták, eladták, bármit tehettek vele. És ez egy ördögi, egy nagyon-nagyon-nagyon sátáni dolog. És bizony megint tapasztalhatunk olyat, hogy ugye az embereknek az önrendelkezési jogát próbálják, hogy mondjam, elvenni, hogy te mit csinálj a saját testeddel. Az a te saját önrendelkezési jogod. És sajnos vannak már ilyen hangok, hogy erőszakot végeznek az emberek testén. És az akaratod ellenére, és ez egy istentelen, egy sátáni dolog. És természetesen az ördögnek ehhez megvan az ideológiája. És a sátánnak mindig az volt a célja és a terve, hogy megossza az embereket. Ugye, tehát borzalom, hogy mi folyik ezzel az oltás-nem oltással kapcsolatban. Magyarországon 10 millió vírus szakértő országa, tehát itt most mindenki perfekt, én nem akarok ezzel foglalkozni. Azzal viszont igen, hogy ez megosztja az embereket, megosztja a családokat. Tehát olyan rendelkezések például itt tőlünk nem messze, 50-60 kilométerre, hálát adunk Istennek, hogy talán Magyarországon még ez nem annyira folyik, most már ugye megkülönböztet, vannak tervezetek, hogy igen, csak hogyha be vagy oltva, akkor mehetsz élelmiszert venni. Egyébként nem kötelező. De ha nem vagy beoltva, akkor kirúgunk a munkahelyedről. Szóval nekem semmi közöm úgymond ehhez, de hol van az embereknek az az önrendelkedési joga, amit Isten adott? És a keresztények kussolnak erről és hallgatnak erről. Ez egy forró krumpli. Senki nem szeret erről beszélni, én sem. De attól függetlenül, mint jelenség itt van, és meg kell említeni, és bizony előbb-utóbb el kell gondolkozni az embereknek, hogy meddig és mitől ne tovább. Jó, ez egy ördögi, sátáni dolog. Az évezredek folyamán, a történelem folyamán ez már sokszor előfordult az emberekkel. És ha neked az a hited, hogy te fölveszed az oltást, és hálát adsz Istennek, és meggyógyulsz, akkor tedd azt. Ha meg úgy döntöttél, hogy nem, akkor meg tedd azt, de ezt mindenki tartsa tiszteletbe. Tehát, mert ez egy istentelen dolog, amikor emberekre akaratokon kívül erőszakolnak rá bármit. Bármit. Nem csak ezt. Nem csak ezt. Tehát, és valahogy, amikor ezek a tervezetek folynak, és vannak olyan országok, ahol ezeket már próbálják bevezetni, érdekes módon nem visít Brüsszel az emberi jogokért. Mert egy istentelen, nem akarom bántani Brüsszelt, semmi közöm hozzá, Isten kezében vannak a vezetők, csak imádkozom értük, de innentől kezdve ez egy, tehát látjuk annak a nyomait, hogy az egész arról folyik, hogy megerőszakolják ezeket a kis nemzeteket, ezeket a kis népeket, és az Antikrisztus így fog előjönni. Tehát azt a folyamatot kell látni, amiben vagyunk, és hiszük, hogy ezek nem fognak megtörténni, mert imádkozunk, és megtiltjuk a sátánnak, az ördögnek azt, hogy embereken ilyen erőszakokat kövessenek el, mert ez egy sátáni ördögi dolog, és lehet ezt ragozni jobbról-balról, de ellene mond annak, amit Isten mond az igéjében. Isten tiszteletbe tartja a te szabad döntésedet. Gondolj bele, most van, aki Isten fölé helyezi magát, hát nem tudom, de csak imádkozni tudunk értük, akik ezt teszik. Jó, bocsánat, ez egy kis kitérőért, de ide tartozik ehhez a témához, hogy igenis az Antikrisztus elő fog jönni, és már most vannak hangok világkormányról, hogy kellene egy központi, egy centrális. Tehát lassan-lassan készül a talaj, és tényleg megyünk afele, hogy az Antikrisztus, majd a megoldó ember, aki majd megoldja az emberiség problémáját látszólag, elő fog jönni, és a hatalomra fog kerülni. És ez meg fog történni, ez ellen még hiába is imádkozunk, mert az Antikrisztus el fog jönni, és ez Istennek az akaratában van. De az, hogy ez idő előtt megtörténjen, és hogy az ördög valami hamisítványt produkáljon, azt viszont mindenképpen meg kell akadályozni. És ezért kell, hogy imádkozzunk. Kell, hogy imádkozzunk a vezetőkért is, és az ország vezetőiért is. És nem szidni a miniszterelnököt, meg a mit tudom én micsoda, és amikor ezt keresztények nyilvánosan teszik, Facebookon, meg mindenhol. Bocsánat, miért nem a Krisztust hirdeted? Ha egyszer keresztény vagy, ha egyszer hívő vagy, ha egyszer hívők vagyunk, akkor nekünk ez a kötelességünk. Most nem bántani szeretnék senkit, meg nem akarnám, hogy bárki rosszul érezze magát emiatt, de tényleg erre vagyunk elhívva. Egyetlen egy igazságos királyság lesz, ugye, ami lesz az Isten királysága, és ez egy örök királyság lesz. És ez meg fog valósulni, amikor Jézus fog uralkodni 1000 évig a millenniumban. Meg van írva itt a könyve. Tehát lássátok, azt mondja, hogy fussatok ki a világból. Nem, ne ettől miért kampányolsz egy politikus mellett mondjuk reggeltől estig? Nem baj, hogyha elmondod a barátaidnak, meg van véleményed, meg megbeszélitek, még edes nincs semmi probléma. Mert tőle várod a jólétedet. Ugyanezt tették, ugyanezek az erők segítették hatalomra az összes diktátort. Mert várták a világtól, a világi vezetőtől, várták a jobb létüket. A te jóléted, az én jólétem és a világnak a jóléte Istentől fog eljönni. És a jelenlegi vezetőkért pedig mindegyikért imádkozni kell, a brüsszeli vezetőkért is, a magyar vezetőkért is, és az összes vezetőért. És azt pedig néven kell nevezni, ami hazug. Ugye azt mondja, hogy átkozott az az ember, aki a jót rossznak mondja, és a rosszat jónak. világos. Tehát Jézus nevén nevezte a dolgokat. A kor vallásos vezetőinek, a kor farizeusainak elmondta, hogy már pedig ez van. És nekünk is bátran ki kell állni, és ki kell állni a hitünk mellett. És igenis, meg tudjuk védeni a hitünket, azért van a Bibliánk, hogy olvassuk a Bibliát, azért, hogy növekedjünk, és azért, hogy tényleg a hitünk azok nagyon-nagyon stabil lábakon álljanak. Napokban is olvastam valakit, hogy valaki oda írta, hogy a Biblia hülyeség. Ezt így írta le szó szerint. Hogy én nem hiszek a Bibliába, mondja ő. Hát nem abban a könyvbe kell hinni, hanem Jézus Krisztusba egyrészt. A Biblia az csak leírja mindazokat a történelmi tényeket, amik már megtörténtek. És ez a karácsonyi üzenetre marad úgy, hogy menjünk tovább itt. Tehát visszatérve azt látjuk, hogy ez a világi rendszer meg fog bukni, ez a világi rendszer meg fog semmisülni, és két annyit kapnak a gonoszságból a gonoszok, mint amennyit elvetettek. 8. vers. Ennek okáért egy nap jönnek rá csapásai, halálgyász, éhség, tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr az Isten, aki megbünteti őt. Isten igazságos Isten. Isten nem tűri büntetlenül a bűnt. Mit csinált a mi bűnünkkel is? Ráhelyezte az egyszülött fiára. A bűnnek a büntetése ki lett fizetve, Jézus fizette ki helyettünk. De aki visszautasítja a megváltót, annak a saját bűneiért ő maga fog fizetni. Tehát azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy meg tudják fizetni a bűneikért az árat, hát azoknak a végük majd mindjárt fogjuk olvasni. Azt mondja, és siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak, dobzódtak, amikor az ő égésének füstjét látják. Nagyon távol állva az ő kínjaiktól való félelem miatt mondvá, jaj, jaj, te nagy város Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el a te ítéleted. Távol állnak, nézik, akik kereskedtek velük. Nem tudni, hogy kik lesznek azok. Most mit megint lehetne találgatni, hogy azok a kínai kereskedők lesznek, vagy az indiai kereskedők, vagy kik lesznek, mert leomlott a nagy Babilon. Ez nagy valószínűséggel, mivel hogy a volt, ez valószínű, hogy Európában lesz valahol, többeknek ez a látása, de hát amikor majd meg lesz, akkor meglátjuk, adasz, hogy mi nem látjuk meg, de majd megtudjuk. A föld karmái síratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi. Most itt nem olvasom végig, tönkre megy a kereskedelem, tönkre megy az ipar, az égvilágon semmiük nem marad, siránkoznak, mert a kincsük a földön volt. Hát ezért mondta Jézus, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, hanem ugye gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti. Az örök kincseket odaátra tudjuk gyűjteni. Az örök kincseket, a földi kincsekkel ez lesz, ami itt látszik. Nem lesz gabona probléma, lesz éhség lesz, és összeomlik ez az egész világi rendszer. De a legfontosabb az, amit itt ír a 13-asnak a végén, a rabokat és az emberek lelkeit. Az emberek szellemei, az emberek is elvesznek. Ezért a mi dolgunk, hogy hirdessük az evangéliumot, vigyük el az örömhírt. A 16-os vers. Jaj, jaj, nagy város, amely öltözött gyolcsba, bíborba, skarlátba, megékesítetett aranyjal, drága kövekkel, gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. És mind itt siránkoznak, hogy oda lett a biznisz, oda lett a kereskedelmi központ, kinek adjuk el a portékát Kínából, meg Indiából, meg mi lesz most, tönkre megy a gazdagság. Mindaz, amiben az emberek bíznak, ez egy órában fog semmivé válni. Ez a világ gazdagsága. Itt most megint nem szeretném azt az üzenetet, hogy most akkor ne legyen semmid, meg hogy te szegény legyél. Nem a gazdagság a bűn, hanem a kapzsiság. A gazdagságnak a csalárdsága, amikor azt mondja, ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. És ez a probléma, Isten a szíveket nézi, hogy a te szíved hol van. Mi az első? Első. Hálát adunk Istennek, hogy Isten az ő embereit meggazdagította. Most egy-két kereszténynek ez is botrány üzenet. Mi az, hogy a gazdagság? Mert abból tudsz itt a földön gazdálkodni, amit van. A nincsből nem sok mindent tudsz adni. Tehát azért akarja Isten, hogy gyarapodjunk. Ő nem azt akarja, hogy kabzsik legyünk, és az, hogy ugyanaz, mint amit a Lukács 12-ben olvasunk a bolond emberről, aki azt mondta, hogy meggazdagodtam, van mindenem, hátradőlök, aztán most már el vagyok, és lógatom a lábamat a levegőbe, és akkor mondja neki az Úr, hogy hát bolond vagy, mert mi van akkor, ha éjszaka elkérik a lelkedet, akkor mi fog történni a te kincseddel? Kié lesz a sok vagyon? Kié lesz a sok gabona? Tehát ne így gondolkodjunk, ahogy ezt a Lukácsban olvassuk, hanem pontosan úgy, hogy amink van, azt használjuk föl arra, hogy Isten országa, Isten királysága tudjon épülni. És a vetés-aratás történik. Minél többet vesz Isten országában, annál többed lesz. Ez a vetés és az aratás törvénye. Sok ember ebbe se hisz. De az nem a te problémád, nem másokat kell követnünk, nekünk az igét kell követni. De Isten igéje az működik mindenki számára, mindegyikünk számára. Tehát a hűségük, az emberek hűsége a fenevadhoz, a világ gazdagságához a pusztulást fogja hozni, és a pusztulást fogja eredményezni. Tehát nincs építkezés, nincs semmi az égvilágon, és... Na, tehát végül is azt látjuk, hogy elpusztult mind a két fenevadnak a birodalma, eddig, amit olvastunk, a 17-es, 18-as részig jutottunk, el fog pusztulni, ez meg fog történni. Tehát készen áll az út arra, hogy eljöjjön az igazi királyság, hogy eljöjjön Jézus Krisztusnak az uralma. Tehát készen áll a helyzet arra, hogy Jézus eljöjjön, és Jézus visszajöjjön az övéért. Mert a 21-es versben azt olvasok, hogy egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ fölvőn, és a tengerbe veti, ezt mondván, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagyváros, és többé meg nem találtatik. És nem hallatik többé ugye a sípolásnak, a trombitásnak a szava se, te benned többé nem hallatik, sem mesterségnek mestere, nem találtatik többé te benned, és malmok zúgása nem hallatik többé. A szövétnek világossága többé te benned nem fénylik, és vőlegénynek, menyasszonynak szava nem hallatik többé te benned, mert a te kalváraid voltak a földnek fejedelmei, mert a te bűvelesedből eltévedtek mind a népek. És abban a prófétáknak és a szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Tehát látjátok, hogy jön a fizetés, hogy legyilkolják Isten népét, legyilkolták Isten szentjeit, és utána jön egy olyan rész, a 19-es rész, ezt a halleluja résznek mondják. Ugyanis a Bibliában itt szerepel először a halleluja. Bármilyen fontos, bármilyen furcsa ez most neked. Mikor ezt úgy felfedeztem és megtudtam, akkor én is meglepődtem, hiszen itt egy alkalommal több száz halleluja hangzik el minden vasárnap, meg minden nap a szívünkből, ugye halleluja, azt mondja, Isten dicsérete, pontosabban ugye Jah, az Jahve, Isten egyik neve, halleluja. Tehát dicsőség Istennek, Isten dicsérete, ez ezt jelenti, és itt ebben a 19-es részben nagyon-nagyon sokszor elhangzik a halleluja. Hogy igenis dicsérjük Istent, és van miért hallelujázni, mert lebomlott az Antikrisztusnak a birodalma, a hamis vallás is oda lett, és Istennek igazságosak az ítéletei. És erről szól a 19-es rész, és a 19-es fejezetben ezekről olvasunk. Tehát az emberiség feltámadása óta először lesz egy igazságos uralom. Az Isten terve beteljesül, és az ítélet is végben ment. Akik akkor élnek a földön, ugye megtapasztalják az ítéletet. De ugye a kérdés, mi van azokkal, akik korábban meghaltak? Nyilván ők is ítéletre fognak menni, mi már Krisztusban megítéltettünk, de azok az emberek, akik nem döntöttek ki Jézus mellett, ugye nagyon sokan lesznek, akik a nagy nyomorúság ideje alatt fogadják el az Urat, akkor üdvözülnek, akkor válnak Krisztusivá. Ők, majd mind itt írja az írás, meg fognak menekülni. És ezek után hallám, mint egy nagy sokasságnak nagy szavát az égben, amely azt mondja vala, halleluja, ez a 19.1. Üdvösség, dicsőség és tisztesség, hatalom az Úré és a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor mondának, halleluja, annak füstje fölmegy örökkön örökké. Tehát Isten imádatá az fölmegy a mennybe, ahogy az imádságainkat gyűjtik egy pohárban, tehát olvastuk a Jelenések könyvének az elején, ugyanúgy az imádat is fölmegy Isten trónjához. És leborul a 24 vén, és a 4 élőlény, és imádá Istent, aki a királyi székben ül vala mondván. Halleluja, halleluja. És a királyi székből szózat jövek, amely ezt mondja, dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan, ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Isten dicsérete szívből ott lesz mindenkinek az ajkán. Nézzük a báránynak a menyegzőjét. A nagy vacsora. Hát erről is olvasunk több történetet, hogy az Úr hívja az övéit a menyegzőre. És szóval hallám, mint egy nagy sokaság szavát, mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát mondván, halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, mindenható. Örülünk és örvendezünk, és adjunk dicsőséget neki, mert ő eljött a már bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Ki a bárány? Az Úr, és ugye kit mond a feleségnek, az pedig a gyülekezet. Nyilván ez egy jelkép, ez egy szimbólum. És adott annak, hogy felöltözzék tiszta, ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És a 9-es azt mondja, hogy boldogok, vagy áldottak a mi fordításunk szerint, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak, és mond a nékem, ezek az Isten igaz beszédei. És leborulnék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mond a nékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyság tétele van. Istent imád, mert Jézus bizonyság tétele a profétálás szelleme. Hát, János le akart borulni az angyal előtt, és mondta, hogy ne, Istent imádjuk. Na nézzük meg ezt a vacsorát, hogy miről is szól ez a vacsora. Ezt a könyvet 2000 évvel ezelőtt írták, és nyilván ahhoz, hogy egy kicsit betekintést vagy rálátást kapjunk erre az egész történetre, ahhoz meg kell nézni, hogy akkor hogy zajlott egy esküvé. Ugye, tehát mi itt és most megnézzük a mi ismereteinkkel, a mi tapasztalatainkkal, de hogy akkor ott mit jelentett a mennyegző, hogy volt a házasság. Hát régen nem úgy volt, mint ma van, hogy ugye van egy fiú udvarol egy lánynak, 20 kilométer, mit tudom én, sét a mozi színház, aztán feleségül vesszük. Tehát azért ez akkor nem így volt. Hanem a szülők szerződést kötöttek. A szülők megbeszélték. Igazából, hát hogy ez jó volt, vagy nem volt rossz, én erre most nem szeretnék semmit mondani, de akkor ez így zajlott, hogy a szülők megbeszélték, és jó. A vőlegény elment a mennyasszony házához, és el kellett vinni a házhoz. Tehát mikor történt? Amikor a szülő mondta, és elkészítették a mennyegzőt a szülők. Kik mondták, hogy mikor lesz, hogy a vőlegény mikor menjen? A szülő, az atya mondta meg. Na, akkor most fordítsuk át ezt a mi helyzetünkre. Tehát amikor egy ilyen esküvő megtörtént, ugye akkor az atya már úgymond szövetséget kötött Izrael népével. Tehát megtörtént a szövetség kötés, igaz? És a Máté evangélium 24-ben olvassuk a 36-os ige versben, akár oda is lapozom a Bibliámat, mert ez nagyon Máté 24, 36-ban olvassuk. És arról a napról és óráról senki nem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Ugyanaz, ami akkor volt az esküvői szokás, ugyanígy lesz most is. Tehát még egyszer mondom, aki tudja az elragadtatás időpontját, akkor nyugodtan az egy hamis proféta. Tehát most mondom így, ahogy van, mert az atya mondja meg, hogy mikor alkalmas az idő, hogy a vőlegény elmenjen a menyasszony házához. És kiket hívtak meg oda? Hát akiket mindenki hivatalos volt. Tehát az egész Izrael hivatalos a mennyegzőre. Isten minden népe, a fiak, mindannyian ugye, hivatalosak oda. És amikor az atya mondja, akkor fog megtörténni a vacsora. A báránynak a mennyegzője. Emlékszünk, hogy a János evangéliumában is Jézus az első csodáját hol tette? Kánába, egy ilyen mennyegzőn, egy ilyen mennyegzői vacsorán, amikor a vizet borrá változtatta. Egy ilyen esküvőn volt. És ugyanúgy lesz a báránynak a mennyegzője. Most megint azon, hogy ez mikor lesz, ezen megint lehet vitatkozni, de nem érdemes. Egy dolog biztos, hogy a bárány mennyegzője meg lesz, és ez az asztalhoz mindenki, minden hívő, minden Krisztusban hívő hivatalos. Volt még egy szokás, hogy a ruhát a vőlegény küldte a mennyasszonynak. Mi ki által kapjuk meg az üdvösség ruháját? Jézus által. Ugyanaz. Tehát, hogyha beszélünk egy esküről, ennek van egy szimbolikus értelme, nem szeretném elanalogizálni ezt az egészet, de tényleg ennek ez az értelme. És majd amikor az atya szól, a vőlegény akkor fog menni, amikor készen lesz, amikor el lesz készítve. Na most itt nagyon érdekes elképzelések vannak, nagyon-nagyon sokan nem hisznek a millenniumba. Ugye mi fog történni utána? Na még ezt felolvasom, és akkor utána beszéljünk róla inkább, akkor jobban érthető lesz a 11-es verstől. Ugye Krisztus meg fog jelenni. És látám, hogy az ég megnyílik, és íme vala egy fehér ló, aki azon ül, vala hivattatik hűnek, igaznak, igazságosan ítél, és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, mint amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltözve, és neve Isten igéinek neveztetik. És a mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jő ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fog azokon uralkodni vasvesszővel, és nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján, tomporán oda van írva az ő neve királyok királya és uraknak ura. Hát ez lesz az a bizonyos armagedoni csata, itt nem lesz csata végül is, mert Jézus a szavával, a Jézus a beszédével fogja elpusztítani a fenevadat, és hogyha mindjárt olvassuk tovább, hát már miért ne tennénk meg. És a 17-es rész. És láték egy angyalt állni a napban, kiállt a nagy szóval mondván minden madárnak, amelyek trebdesnek vala az égnek közepette. Jöjjetek el és gyűjjetek egybe a nagyistennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, lovaknak és a rajtuk ülőknek húsát, mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, kicsinyekét és nagyokét. Tehát nem lesz, nem számít, hogy kinek milyen a rangja, nem számít, hogy király, nem király, kicsoda, mind oda fognak veszni. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűjtetnek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, és az ő serege ellen. És megfogaték a fenevad, és ővele együtt a hamis próféta, aki csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vetetnek. Tehát itt az Antikrisztus sorsa, és a hamis prófétának a sorsa. Elfogadtatnak, bevetetnek a tüzes kemencébe. A többiek pedig megöletének, a lovon ülőknek kardjával, amely az ő szájába jő ki vala, kik a madarak mind megelégedének azok húsával. Hát itt ez a végkifejlet. Nyilván itt, ha nézzük időrendi sorrendben, akkor a bárány vacsorája még az armagedoni csata előtt lesz, és akkor Jézus fog jönni. Ez a fehér lovas, ez már nem a pecséteknek az első lovasa, hanem ő már valóban Jézus. És mit mond a vacsora után, miután megtörtént a mennyegzői vacsora, Jézussal minden szent el fog jönni. És nem a szentek hadakoznak, hanem Jézus a szájával pusztítja el az egész hadsereget, akik Isten ellen mennek, és a kénköves tóba, tehát a pokolba vettetik maga a hamis próféta, és az Antikrisztus is. És történik valami az ördöggel is, de az mindjárt utána fog jönni. Na most, erről azért fogok beszélni, mert ezt fogjátok hallani, hogy nagyon-nagyon sokan nem hisznek a millenniumban. Ugye a millennium az micsoda? Jézus Krisztus 1000 éves uralma, amit már Isten régóta megígért, hogy Jézus, a messiás, hát ugye nem Jézus, hanem a messiás, be fog ülni a Dávid királyi székében, és fog uralkodni. És nagyon sokan nem hisznek, nagyon sok elképzelés van keresztény körökben is, és hogyha ilyeneket hallatok, azért felolvasok 2-3 olyan álláspontot, ami hamis tanítás. Azért, hogyha ezeket halljátok, akkor világosan a Bibliából láthatjátok, hogy ezek nem igazak. Itt 3 fajta csoport van, úgy hívják az első csoportot, hogy amillenisták. Ugye a millenneum, az a 1000 éves uralom, amillenisták, akik nem hisznek a szó szerinti millenniumban, akik elallegorizálják ezt az egész történetet, és úgy gondolják, hogy a Jézusnak az eljövetele, meg a második eljövetele közötti időben lévő uralmat gondolják ők az 1000 éves királyságnak, mert Jézus már legyőzte az ördögöt, és Jézus a földi szolgálatában már hatalmat gyakorolt az ördög fölött, és már a millennium az megtörtént ő szerintük. Hogy már Sátán megkötözte az ördögöt a Jézus földi szolgálatában. De hát ahhoz képest elég jó ficánkol, nem? Tehát valószínű, hogy ez nem történt meg, és majd mindjárt látni fogjátok, hogy miért. Ez egy teljesen hamis elképzelés, és itt vannak mindenféle történetek, különféle korszakokról, különféle császárokról, Napóleonról, mindenről az égvilágon beszélnek, de valójában nem hiszik azt, hogy ez még egy ezutáni történet. Úgyhogy lehet, hogy fogsz találkozni olyan keresztényel, aki ezt hallja. Aztán vannak a posztmillenisták, akik azt gondolják, hogy hirdettetik az evangélium a világon, és a világ az evangélium hirdetése által egyre jobb lesz, és egyre jobb lesz, és egyre jobb lesz, és amikor már annyira jó lesz a világ, amikor már elérte az evangélium hirdetése azt a célját, hogy most már a világ teljesen megjavul, na majd akkor jön ennek a függvénye, hogy Jézus visszajön, vagy nem. Nem tudom, ti hogy látjátok a dolgot, de ha ennek lenne a függvénye, akkor Jézus soha nem jönne vissza. Ezzel szemben mit látunk? Hogy egyre nagyobb a hitehagyás, igaz? Tehát ez az álláspont sem áll meg. És nagyon sokan hirdetik. És vannak köztünk is, akiktől hallottam ilyet, hogy azt hirdette, majd hogyha, mert nem végezzük elég jó a dolgunkat, és Jézus azért nem jön vissza. Hát ha ez rajtunk múlna, akkor nagy bajba lenne a világ, meg mi is, meg mindenki. De ez is egy hamis tanítás. Ezzel szemben az 1000 éves millennium, még a pre-millennisták, akik azt hiszik, tehát ezek ilyen bejutott a Google-ba, megtalálod őket, olvashatsz róluk többet, de ne nagyon törzs az idődet, inkább a Bibliárat olvast. Sokkal jobban jársz te is, én is. Én csak azért, hogy mégis tájékoztassalak benneteket. Azt mondja, az idő végén meg fog történni. 1000 évig fog uralkodni a földön, a királysága örökké megáll. Ezt írják az írások? Ezt írják az írások. A kormányzás az egy teokrácia lesz. A teó, az Isten, a kratos, az pedig uralmat jelent, tehát a teokrácia az Isten uralmat jelent. Ez nem olyan teokrácia, mint ami már volt Krisztus előtt, amikor a főpap volt a király, meg a főpap uralkodott, az olyan pseudo-teokratikus királyság volt, tehát ilyen Isten királyság volt, tehát igazából nem az. Itt tényleg egy teokrácia lesz, és méghozzá jeruzsálemi központtal. Írja, hogy a Sionon fog uralkodni. Mi lesz ebben az országban? Fölírtam egy-két dolgot. Béke, jólét, igazság. Miket írnak az írások? Az Úr ismerete. Helyre áll a föld, az állatok szelidek, a nap és a holdnak a fénye is megváltozik, és az embereknek hosszú élete lesz. A 100 éves még fiatalnak mondatik akkor. Ez van írva Isten királyságára. Most aki azt mondja, hogy ez most már eljött, akkor nem tudom, hogy mikor jött el, vagy mikor élte ezt meg, de szerintem csak úgy álmodta, ez el fog jönni. És ez a mi reménységünk. Tehát mi tényleg egy jobb világba, egy jobb rendszerbe, egy olyan vezetőben bízunk, és olyan vezetőt várunk, aki ezt a korszakot fogja elhozni, amit egyetlen világi vezető sem fog soha elhozni. Soha, még akkor sem, ha vannak időszak, amikor az emberek jobban éltek egy kicsit, vagy rosszabbul, de az igazi, amit mi várunk, az ez lesz. Ez a királyság lesz, és jó. Na most mi történik a e világ urával, úgyhogy van még 10 percem, kihasználom, és ha még bírjátok, mert a java ezután van a beteljesedés, amit mindannyian várunk, amiben mindannyian hiszünk, és amely mindegyikünknek az igazi reménysége, hogy tényleg el fog jönni az a királyság, amelyikbe együtt fogunk uralkodni az Úr Jézus Krisztusban, és amint itt felolvastam, igazság lesz, tényleg egy olyan teokrácia lesz, amit a demokrácia soha nem hozott el az embereknek, meg semmilyen világi és uralmi rendszer, de ez meg fog történni. És most jön a legjava, és láték egy angyalt leszállni a mennyből, akinél vala a mélység kulcsa, és egy nagy lánc a kezébe. Mélység kulcsa. Olvastunk erről is, nem? Amikor Jézus ördögöt űzött, akkor az ördög azt mondta neki, hogy ne küldj engem a mélységbe, inkább még a disznókba is jobb nekünk menni. Aztán vettek egy fürdőt, elmentek wellnessezni a disznókkal együtt, ugye bementek a tengerbe. Tehát létezik az alvilág, és ott meg vannak kötözve ezek a gonosz szellemek, és jön az angyal, és mit csinál, és megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög, és a sátán megkötözi azt 1000 esztendőre. Milyen érdekes látod, Jézus nem harcol vele, sőt, annyira nem harcol vele, hogy mondta, egy angyal elég lesz bőven, megkötözi és bedobja ugyanoda, ahol a többi bukott angyal őrizve van láncokon, 1000 esztendőre. Az ember számára érthetetlen. Hát mi a csodáért nem pusztítja el mindjárt? Hát mit kell annyit vacakolni vele, ugye gondolhatnánk mi, de nem ezt teszi, 1000 évre kötözi meg. És veti őt a mélységbe, bezár rá, bepecsételi ő fölötte, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, aztán el kell néki oldoztatnia egy kis időre. És láték királyi székeket, és leülnének azokra, adaték néki ítélet, és látám azoknak szellemeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételeiért, Isten igéért, akik nem imádták a fenevadat, és nem kaptak ki, és annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. Látjátok, kik ezek? Azok, akik a nagy nyomorúság alatt születtek újjá. Nyilván a többiek már ott vannak Jézussal, és mindannyian, és a többi halottak pedig nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő, ez az első feltámadás. Tehát Akik a Krisztusban haltak meg, azok elragadtatnak, ott lesznek már is az Úrral, tehát ők túl vannak az első feltámadáson. A többi halottak, kik azok a többiek, akik Krisztus nélkül mentek el, és ez vonatkozik a világon összes meghalt emberre, akinek, aki üdvösség nélkül, aki a Krisztus nélkül távozott, aki nem üdvözült, úgymond. Azt mondja, boldog és szent, vagy áldott és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele 1000 esztendeig. Mi az, hogy első halál, meg a második halál? Ugye az első halál az a fizikai halál. A fizikai halált mindenki fog halni, ha csak nem éppen Jézus most az alkalom közben, vagy a végén, vagy utána, nem tudjuk, mikor visszajön, és ugye még életben vagyunk, és elragad minket, hanem akkor elalszunk, és mindegy, ők úgyis előbb lesznek ott az Úrnál, mint mi. Pedig mi egy szempillantásba elragadtatunk, akkor még kevesebb, mint egy szempillantásba föltámadnak, mert azt mondja, hogy nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, úgyhogy akiknek a szeretteik, hozzátartozóik elmentek, békességed legyen, örömöd legyen, örökké vele leszel, úgyhogy ezt a kis időt meg ki kell húznunk, ha tetszik, ha nem. Jó, úgyhogy, és itt van az, hogy 1000 évig uralkodunk ővele. Tehát akik Krisztusban vannak, nincs hatalma a második halálnak fölöttünk. És mi történik utána? Miért hagyja mégis azt, hogy 1000 év után pedig el fog oldoztatni az ördög? És felolvasom ezt is. És amikor eltelik az 1000 esztendő, ez a 7-es vers, 27, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, Gogot és Magogot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma mint a tenger fövenye, és feljövének a föld szélességére, kövülbevék a szentek táborát és a szeretett várost, és az Istentől a mennyből tűzszál alá is megemészti azokat. Itt sincs különösebben háború, nincs semmi ostoba emberek, akik Isten ellen hadakoznak, de hát úgy látszik már korábban se tanultak, most se tanulnak, és az ördög, aki elhitette őket, vettetik a tűz és a kénkő tovább, ahol van a fennevad és a hamis próféta, és kinosztatnak éjjel-nappal örökön örökké. Hát ez lesz a végük. A hamis próféta, az összes anti-hármasság ott lesz az örök tűzben. Na most miért kell mégis elengedni az ördögöt? Mi ennek az értelme? 1000 év azért az nem kevés idő, igaz? Tehát a millenniumban se fognak azért 1000 évig élni. És gondoljatok bele, hogy azok az emberek, akik akkor fognak születni, akik az ördög korszakában nem éltek. Tehát akik fogalmuk nem volt, hogy mi az, hogy betegség, mi az, hogy nyomorúság, mi az, hogy szegénység, mi az, hogy korrupció, mi az, hogy elnyomás, mi az, hogy éhség, és sorolhatnánk tovább az összes földi nyomorúságot. Ők beleszületnek ebbe a királyságban. És gondoljatok bele, hogy egy igazságos kormányzás lesz, egy igazságos királyság lesz. Meg lesz az embereknek mindenük. És nézzétek meg, hogy az ördög, hogy mennyire hazug, még mindig képes lesz elhitetni embereket, és képes lesz még mindig Isten ellen fordítani azokat az embereket, akik már megtapasztalták Isteni jóságát. A kerbe is ugyanez történt. Ezért az embert nem elégíti meg az anyagi, hogy anyagilag rendben van. Ugye pont ezt mondja, hogy a ti jó létetek nem az anyagiakban van. Mert, és mégis elhiteti az ördög velük, hogy Isten nem jó. És föllázadnak Isten ellen, és még elpusztulnak. Tehát Isten azt akarja, hogy az ember szabad akaratából döntsön mellette. Hogy az ember szabad akaratából szeresse őt. Isten nem tud robotokkal közösségbe lenni. Isten nem robotoknak teremtette az embert, hanem tényleg, hogy a saját elhatározásodból, a saját szívedből, a saját döntésedből, a saját elhatározásodból ő miatta szeresd őt. És látod, hogy az ördög még mind becsapja őket, és a végén mindannyian mennek a pusztulatra. Tehát a szabad akaratot Isten soha nem lépi át, és meghagyja neked a szabad döntés jogát. És utána jön az utolsó ítélet. Ezt még felolvasom, és akkor már abba hagyjuk. Úgyhogy nagyon jól bírjátok, ahogy elnézem, és hiszem, hogy ez fölemel bennünket, és tényleg értelmet ad minden ember életének, és arra bátorít bennünket, hogy igenis tegyünk bizonyságot Jézus mellett, hirdessük az evangéliumot, mert ezek a nyomorok, amiket felolvastam, ezeket a borzalmakat, amik ide le vannak írva, ez mind a hitetlenekre vár. És szerencsétlenek még nem is tudják. Hát nem is fogják soha megtudni, hogyha nem mondjuk el nekik. Ezért küldött el minket Isten. És ragadjunk meg minden lehetőséget arra, hogy hirdessük, ne csak keresztények között házi bulizzunk, mert ez nagyon jó, én nagyon szeretek ide jönni egyébként, és mindannyian nagyon-nagyon szeretjük, amikor együtt vagyunk, amikor ugye nem ütközünk ellenállásba mindenféle hitetlen emberekkel, de bizony konfrontálódnod kell, mese nincs. Tehát, hogyha az evangéliumot hirdeted, akkor nem mindenki fog téged szeretni. De az Úr mindig szeret. Tehát, jó. És látok egy nagy fehér királyi széket és rajta ülőket, akiknek tekintete előtt eltűnik a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látom a halottakat, nagyokat és kicsineket állni Isten előtt, és a könyvek nyitatnak meg, majd egy más könyv nyitatik meg, amely az életnek a könyve. Megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Na most akkor cselekedetből van az üdvösség? Nem. Nem, mert akik be vannak írva az élet könyvébe, azok a cselekedeteikért jutalmat fognak kapni. Hogy a cselekedet nem számít, ez nem igaz. Tehát ilyet nem mondok. De nem az üdvösséget tekintetében. Tehát, hogy örök életed legyen, hogy a mennybe kerülj, ahhoz Jézusra van szükséged. Hitből, kegyelemből, hitáltal. Ennyi. És mi van a keresztények cselekedetével? Hát az sem tökéletes. Úgyhogy csak gondoljunk vissza néhány saját dolgunkra. Ne a szomszédére, meg a mögötted lévőre, melletted lévőre, a saját dolgodra. Hogy sokszor azon kapod magad, hogy hát nem tökéletes, amit éppen tettél. Igaz? Tehát nyilván a cselekedeteinkért a jutalmunkat fogjuk venni. Mi megjutalmazást fogunk kapni, még a pogányok ítéletet, mert elutasították az Urat. És kiadá a tenger is a halottakat. Hányszor kérdezték már meg, hogy mi van, akik megfulladtak a tengerbe, hogy támadnak föl azok? Hát úgy, hogy Isten föltámasztja őket. Ez ilyen egyszerű. Akik benne voltak, és a halál és a pokol kiadá a halottakat. Látjátok, hogy még a halál és a pokol is kiadja a halottakat, hogy megtudják, hogy jogosan vannak ott, ha ott vannak. Akik ő utánuk voltak, megítéltetnek mindannyian az ő cselekedeteik szerint. Senki nem ússza meg. Egyetlen istentelen nem fogja megúszni az ítéletet. Mindegy, hogy hisz Istenbe vagy nem. Tehát ott a pokolban nem lesz egy hitetlen sem. És a pokol és a halál vetteték a tűz tavába, ez a második halál, a tűznek a tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vetteték. És most mi is elmondhatunk egy nagy hallelujját itt a végén, mert be vagy írva az élet könyvébe. Abba a pillanatban, ahogy üdvözültél, közben kérném a dicsérő szolgálatot, köszönöm szépen, be vagyunk írva az élet könyvébe. És ez a legnagyobb dolog, ami az ember életében történhet az emberrel, hogy megismeri a megváltóját. Nem kell az örök tűzre, az örök nyomorúságra menni. És megadott az a kegyelem, hogy a tevékenységünkért, a munkánkért Istentől jutalmat fogunk kapni. Itt az emberektől lehet, hogy nem sok jutalmat kapsz, meg nem sok válveregetést kapsz, és nem is erre vágyunk, hanem ki is mondta, egyik testvérem mondta, hogy mi az egyszemélyes közönségnek játszunk. Istennek. Úgyhogy köszönjük az Úrnak a kegyelmét, köszönjük, hogy ismerhetjük őt, és köszönjük, hogy Isten egy csodálatos dolgot készített el a számunkra, és tulajdonképpen itt majdnem befejezhetném az egész sorozatot, de vissza van még két vers, ha már idáig eljutottunk a Dániel könyvétől, akkor jövő héten ezt be fogjuk fejezni, és akkor ez már egy 16 sorozatból álló tanítás. Ha valaki ebből sem érti meg úgy nagyjából, hogy mi történik az utolsó időkben, akkor én többet nem tudok egyelőre segíteni ebben, De olvassuk a Bibliát, azt mondja, aki olvassa, aki hallgatja, az meg fogja érteni. Köszönjük az Úr kegyelmét!